a segítő hangja, T-Rádió, a te hangod.
Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra. Szórakozás. Akadályok nélkül.
A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2018 márciusi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. A Szentkirályi Kékkúti Ásványvíz Kft. Fontosnak tartja a sportutánpótlást. Tavaly évvégén 3 ifjú tehetséget támogatott, most pedig januárban újabb 1 millió forintot osztott szét közöttük. A részletekről Vanderfield Nicolettet, a cég marketing vezetőjét halljuk. Nem dicsérné meg a magyar nemzetet. Ezt nyilatkozta az egyik televízió egyik esti műsorában professzor dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, utalva ezzel arra, hogy nem nagyon járunk évenkénti rákszűrésre, pedig, ahogy fogalmazott, a rák nem egyenlő a halállal. A daganatos megbetegedések ma már szinte teljes egészében gyógyíthatók, fontos azonban tudni, hogy csak akkor, abban az esetben, hogyha időben diagnosztizáljuk őket. Ehhez pedig elengedhetetlen a rákszűrés. Több mint 10 milliárd forintból fejlesztik az Országos Onkológiai Intézetet annak érdekében, hogy nemzetközi hírű onkológiai központ jöhessen létre. A részletekről magával, a professzorral beszélgetünk műsorunk második felében. Tartsanak velünk!
We'll be right back.
Ha az ember jártában, keltében, a közértben lát egy palack ásványvizet, akkor legfeljebb az alapján szokta megítélni, hogy mennyire, vagy hogy melyiket vásárolja meg, hogy emlékszik arra, hogy ízlett vagy nem ízlett, finom volt vagy nem volt finom, meg hát nyilván az ára is azért számít, de vajon gondolunk-e arra, hogyha például meglátunk egy palack ásványvizet, és mondjuk meglátunk rajta egy fényképet, egy arcképet, akkor az az arckép az vajon kit takar? Hát a Szentkirályi Ásványvíz Kft., illetve a Kékuti Ásványvíz Kft. Gondolt erre, és úgy gondolták, hogy januárban elindítanak egy olyan programot, hogy 15 millió palack ásványvizet úgy dobnak piacra, hogy különböző sportolók, ifjú sportolók arcképeit láthatja rajtuk a nagyközönség, és a győztes, akire a legtöbben szavaztak, mert hogy lehetett rájuk szavazni, hogy ki legyen közülük a nyertes, 1 millió forinttal lesz gazdagabb. A részletekről Vanderfield Nikoletta marketing vezetőt kérdezem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Egy picit tegyük tisztába a cég nevet, mert itt ugye egyesüléssel keletkezett ez a bizonyos cég, amelyikről én beszélek, tehát hogy pontosan mikor jött létre, és milyen céllal indult el ez az egész egyáltalán.
Bizony, 2015-ben jött létre ez a cég, a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. Ez korábban a Szentkirályi Ásványvíz volt, illetve a Nestlé tulajdonban lévő Kékúti Ásványvíz Zrt. Egyesült ez alatt a név alatt, úgyhogy a mi portfóliumban vannak a legjelentősebb és legnagyobb ásványvízmárkák, a Szentkirályi, Teodora, Nestlé, Aquarell, elég széles portfólióval dolgozunk. Amiről most itt szó van, az a Szentkirályi márka.
Igen.
Természetesen.
Igen. Sportról fogunk inkább beszélgetni, mert hogy ugye az önök cége az sportot, illetve sportolókat támogat. Hogy jött az ötlet, hogy pont a sportot támogassák, illetve azon belül is az utánpótlást?
Nagy hagyománya van a Szentkirályinál a sport támogatásának, amihez nyilván annak is köze van, hogy a Szentkirályi alapítója Balogh Levente korábban versenyszerűen sportot cselgáncsozott, és elég komoly eredményeket ért el, úgyhogy Levente hozta magával ezt a sportos vonalat, illetve maga a kategóriázás, mi azt gondoljuk, hogy a sportos, egészséges életmódnak ugyanúgy része a megfelelő folyadékfogyasztás, mint a testedzés, a sportolás. Harmadik ként pedig azt emelném ki, hogy Magyarország igen-igen kiemelkedőt alkotott a sportban eddig is, és reméljük, hogy fog is a jövőben, mi is ezen dolgozunk, mint ahogy igen-igen kiemelkedőek vagyunk ásványvíz forrás tekintetében, és Európában itt van a harmadik legnagyobb számú ásványvíz forrás Magyarországon, egy picike ország vagyunk mindezzel együtt, úgyhogy amilyen kiemelkedőek vagyunk vízben, olyan kiemelkedőek ásványvízben, olyan kiemelkedőek vagyunk a sportban is.
Most nem is tudom, valahol talán a honlapjukon olvastam, hogy hol is van ez a hely, ahonnan származik, vagy ahol van ez a forrás?
A Szentkirályi forrás a Kecskemét mellett
Kecskemét,
van.
Igen,
kis falu, Szentkirálynak hívják a kis falut, és innen jön a Szentkirályinek a neve. Egyébként sportvonalon most ezzel a kis faluval együtt fogunk működni, lesz egy közös jótékonysági futás kampányunk. Szeretnénk segíteni a Szentkirály gyerekeknek a sportolási lehetőségeik bővítésében, és ezen dolgozunk, tehát együttműködünk ott a helyi.
Igen. Na most mielőtt ugye létrejött ez a januári akció, amit én itt megpróbáltam fölvázolni, kell óvatossággal, hogy ne legyen reklámszaga ennek a dolognak. Azelőtt ugye volt egy olyan program, amelynek keretében három fiatalt támogattak, egy kajakozót, egy úszót, illetve egy vitorlázót. Ugye ő volt Benyó Máté, ha emlékszem a nevére, 14 éves, a legifjabb volt, aki vitorlázott. Egyébként mind a hármukkal készült interjú itt a Civil Rádió más műsorában lehetett hallani. Nagyon-nagyon ígéretes tehetségek. Ugye az egyikük hajót szeretne vásárolni a nyereményből, a másik az megpróbálja a tanulmányait, illetve az utazását fedezni, mert hogy ugye azért ezek az utazások, amikor világversenyekre járnak, költségesek. És ha jól tudom, ugye akkor ők hárman voltak azok, akiknek az arcképei fölkerültek ezekre a palackokra, és közülük lehetett választani, ugye, hogy ki az, aki további támogatást kapja, jól értem?
Igen, igen, pontosan nagyon jól érti. Ez a Szentkirályi Tehetségprogram, amiről most beszélünk, ez 2016-ban indult egyébként az olimpiai évében, ugye akkor az Riói olimpia, és 2017-ben folytattuk, mert 16-ban nagyon sikeres volt. A 17-es évnek a három díjazotta volt, a három fiatalember, akiről beszéltünk, ugye Németh Nándor úszó, a Varga Ádám kajakozó és a Benyó Máté a legfiatalabbik, kiválasztott ő pedig a vitorlázó. Úgy gondoltuk, hogy 2017-ben, a FINA évében, budapesti FINA évében vizes sportágakra fókuszálunk, vizes sportágakat választunk, úgyhogy ezért került fókuszba ez a három sportág, 16-ben egyébként másik sportágak voltak, és a jövőben, hogyha folytatjuk, akkor megint fogjuk ezeket a sportágakat átgondolni.
Hogyan esett a választás pont erre a három fiatal emberre? Mert ugye odáig az rendben van, hogy a vízesportokat támogatták most a FINA vizes VB évében, ugye nagyon nagy siker volt a világbajnokság, ezt nem is kell ragozni, mert ezt mindenki látta, hallotta, de hogy pont erre a három fiatal emberre esett a választás.
Az egész programot a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt indítottuk, illetve együtt dolgozunk ebben, ugyanis ők jobban értenek a sporthoz nyilvánvalóan, mint mi. Három mentort választottunk, a három sportág kiválóságát, Kovács Katalint a kajak kenu sportágból, hát Dalnyi Tamás nem kell bemutatni az úszók közül, egyiket illetve Majtényi Szabolcsot sem, a világbajnok vitorlás versenyzőnket, és az ő segítségükkel kerestük a fiatal tehetségeket. Volt egy jelentkezési időszak, a jelentkezési időszakban a sportolók, a mentorok, a Magyar Olimpiai Bizottság is segített nekünk abban, hogy a fontosabb szövetségekhez eljutatta a programnak a lehetőségét, és gyakorlatilag a fiatalnak jelentkezniük kellett a programba, tehát egy jelentkezési lapot kellett kitölteni, rengeteg jelentkezést kaptunk, kb. 60-at az összes sportágban, és ezekből a jelentkezőkből együtt választottuk ki a mentorokkal, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság részéről Fábián Lászlóval a három díjazottat. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy alapvetően azért nagyon hallgattunk mi a sportolókra, nagyon hallgattunk az ő véleményükre a döntés meghozatalakor, mert mi nem gondoltuk magunkat, mint Szentkirályi Ásványvíz olyan tudás birtokában, hogy el tudjuk dönteni, hogy ki az, aki valóban ígéretes sportoló. Tehát amit ők mondtak, mi azt...
Mondjuk úgy szakmai ajánlásával.
Az ő szakmai ajánlásokat azért megfogadtuk.
Szakmai ajánlásával történt ugye ez.
Igen.
Kedves hallgatóink, tartsanak továbbra is velünk, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2018 márciusi második adását hallják. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Van der Field Nikolettel, a Szentkirályi Kékkúti Ásványvíz Kft. Marketing vezetőjével. Keeps me warm as life grows colder. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2018 márciusi második adását hallják. A műsor első részében Vanderfield Nikolettel, a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. Marketingvezetőjével beszélgetek. Őt annak apropóján hívtam meg ide stúdiónkba, hogy nemrégiben újabb 1 millió forintot osztott szét a Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. 3 kiváló eredményeket elért fiatal sportoló között. A 3 ifjú sportoló a vizes sportok területén szerzett eddig kimagasló elismerést, és az a cél, hogy a felnőtt pályafutásuk során is élvezzék egyrészt a közönség, másrészt pedig a szakma támogatását. A Magyar Olimpiai Bizottság szakmai ajánlásával történt a kiválasztás, és most arról beszélgetünk, hogy hogyan is oszlott el ez az 1 millió forint a 3 fiatal tehetség között. Az első kérdésem az, hogy ki is nyerte a legnagyobb összeget, vagyis ki lett úgymond a fődíjas.
A német náni nyert. 44%-kal. Ugye úgy néz ki ez a program, hogy mindenki kapott tőlünk fixen 1 millió forintot, amit az előbb, ahogy elmondta, mindenkinek megvolt az elképzelés, hogy mire szeretnék fordítani. Ezt a pénzt megkapták. És ez a plusz 1 millió, amit most felajánlottunk januárban, ezt pedig úgy gondoltuk, hogy a közönség szavazatok arányában a 3 sportoló között fogjuk elosztani. Tehát mindenki kap valamennyit, annyit, amennyien szavaznak rá százalékosan. Nándinak sikerült a szavazatok 44%-át megkaparintani, úgyhogy ő 440 ezer forintot fog ennek tükrében kapni. Ádám 36%-on fejezte be a szavazást, és Máté pedig 20%, tehát ennek arányában fogják ők ezt a pénzt gyakorlatilag, mint egy ilyen kis extra ajándék még megkapni.
Tehát akkor így tulajdonképpen nem annak ütötte a markát csak a pénz, aki a legtöbbet kapta, hanem akkor így igazságos volt a cég, mert akkor így mindenki tulajdonképpen annyit kapott, amennyit begyűjtött szavazatot. Igen. De hát az az igazság, hogy ugye nyilván hát nem lehetett könnyű választani. Ugye az emberek nyilván, akik megvették ugye a ásványvizet, ők látták a képüket, és hát nyilván eldönthették, hogy nekik melyik a szimpatikus.
Igen. Mindenki szavazhatott, minden nap lehetett szavazni, és nyilvánvalóan az a publicitás, amit kapott a 3 fiatal, azt mindenki megkapta egyelő arányba.
Most bocsánat, hogy történt a szavazás? Azzal szavaztak az emberek, mert akkor itt most, hogy tegyük tisztában, mert lehet, hogy én értem félre. Én most azért próbáltam itt ugye ezt így fölvezetni, hogy ugye megvették az ásványvizet, mert én arra gondolok, hogy úgy szavaztak, hogy a polcon mind a 3 fényképes palackból volt kint, és amelyiknek amelyik szimpatikus volt a vásárlónak, annak a képével vett meg egy-egy palackot, tehát így történt, vagy pedig úgy történt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen palackot vásárolt, egy honlapon keresztül kellett rákattintani arra, akit szimpatikusnak talált.
A második. Mégpedig azért, mert ez sokkal, a másik sokkal részünkről sokkal igazságosabb, és sokkal kontrollálhatóbb volt, ugyanis nyilván nekünk is vannak termelési megfontolásaink, és nem tudhatjuk, hogy egy adott boltba mondjuk mind a 3 fiatal ember arcképével van-e például termék. Ezt nem tudjuk biztosítani,
hát
nem tudjuk.
Hát ott igen, akkor ott kellett volna egy logisztika erre, hogy ugye a leltárból megnézni, hogy mennyiket hány darab kelt el, vagy hány darabot vásároltak meg adott palackból, igen. De hát ez is akkor egy fontos kérdés, hogy az interneten keresztül lehetett akkor tulajdonképpen. Igen. Tehát az volt a lényeg.
Igen.
Na és akkor nyilván van nyomon követés is, hogy ezek a fiatal emberek hogyan haladnak, az ő pályájuk hogyan, merre alakul tovább. Ugye jól értem?
Igen.
A mentor program tulajdonképpen.
Igen, szeretnénk őket nyomon követni, mint ahogy a tavalyi nyerteseket, tavaly most a 2016-ra gondolok, tehát a 2 évvel ezelőtti nyerteseket is folyamatosan nyomon követjük, történik-e velük valami a legutolsó dolog. Akkor egy vízilabdázó fiús kiválasztása előtt került a Vadovics Viktor, ő most került be a felnőtt válogatottba, aminek nagyon örültünk. Tehát folyamatosan nyomon követjük a sportolóinknak az élet életét, és az az álmunk, vagy az a távolabbi cél, amiről csak így álmodozni merünk, hogy majd Tokióba talán valaki a szentkirályi tehetségek közül talán elér majd egy olyan eredményt, aminek egy egész ország fog örülni, és akkor mi már azt gondoljuk, hogy mi már megtettük azt, ami a célunk volt, hogy örömet okoztunk a fogyasztóinak, valamit visszaadtunk abból a sok pozitív dologból, amit kapunk tőlük nap, mint nap, amikor a boltokban a szentkirályit választják.
Lehet-e már azt tudni, hogy idén milyen sportágat fognak támogatni?
Erről még nem döntöttünk, hogy mit fogunk támogatni. Több dolog felmerült. Nyilván mi is nyitva tartjuk a szemünket. Lehetséges, hogy téli sportágak lesznek. Ugye most a téli olimpia lesz, igen. Előtt állunk, megnézzük, hogy hogyan szerepelnek a magyar tehetségek. Lehet, hogy ott abba az irányba fogunk elmenni. Most sokan beszélnek a teniszről. Lehet tenisz...
Hát Babos tímeje után nem is csodálom.
Igen, nem, lehet, hogy lesz teniszünk. Volt, igen. Alapvetően olimpiai sportágakban gondolkodunk, tehát olimpiai sportolókat és egyéni sportolókat szeretnénk a jövőben is támogatni, utánpótlás korosztályból, tehát 14-18 éveseket, azokat a sportolókat, akik éppen az életükben ott tartanak, hogy az a döntés van a kezükben, hogy akkor én most igazán tényleg erre teszem fel az életemet, és én leszek a legjobb ebben, vagy adott esetben más prioritásokat határozok meg magam számára. Ez egy nagyon fontos időszak, az a 14-18 éves korosztály, akkor nagy döntések vannak.
Így van, és hát ugye sportolni is korán kell elkezdeni azért, hogy az ember meg tudja őrizni az egészségét, hát nyilván nem véletlenül az, hogy ugye itt a kötelező testneveléstől elkezdve az utánpótlás nevelésig mindenfélét próbálnak, ugye, hogy a fiatalokat arra neveljék, hogy tessék szíves lenni, mozogni, és nem kell mindenkinek feltétlenül aranyérmesnek lenni, nem erről szól a sport nyilván, hanem egyáltalán arról az életmódról, arról az életformáról, ahogyan élnek, vagy amire ránevel a sport. És egyáltalán az a jellem formáló tevékenysége is a sportnak, mert nem csak fizikailag nevel a sport, ugye ezt tudjuk.
Igen, és az is nagyon fontos, nagyon sok örömet is tud az embernek szerezni, igen. És ezt is szeretnénk, az interjú elején említettem a Szentkirályi Iskolával történő együttműködés, ott is szeretnénk ezt az örömfaktort kihangsúlyozni, hogy mekkora öröm az egy gyereknek, hogyha ott együtt sportolhat a társaival, és ehhez megvannak megfelelő felszerelések, infrastruktúra, és megvan fejben is a megfelelő akarat, úgyhogy ebben is nagyon, tehát az olimpiai sportok mellett nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a tömegsportokat is megfelelő módon támogassuk az emberek tömeges sportolását.
Nagyon szépen köszönöm, és hát további sikeres együttműködést kívánok önöknek a Magyar Olimpiai Bizottsággal, illetve hogy minél több sportolót tudjanak támogatni.
Több mint 10 milliárd forintból, egészen pontosan 10,7 milliárdból indulnak fejlesztések az Országos Onkológiai Intézetben Budapesten. A cél az, hogy nemzetközi hírű onkológiai központot hozzanak létre, elősegítve ezzel a betegutak lerövidítését, illetve a hatékonyabb diagnosztizálást. Azonban az is nagyon fontos, hogy mi magunk is járjunk rendszeres rákszűrésre, hiszen nagyon sok esetben az a probléma, hogy későn diagnosztizálják a daganatos betegségeket akkor, amikor már annyira előre haladott stádiumban vannak, hogy nem, vagy legalábbis csak nagyon nehezen lehet meggyógyítani azokat. A rákszűrés fontosságára is felkívánta hívni a figyelmet professzor dr. Kásler Miklós, az intézet főigazgató főorvosa akkor, amikor február elején az egyik televízióban úgy nyilatkozott, hogy hát bizony nem dicsérné meg a magyar nemzetet, mert nem állunk jól rákszűrés dolgában. Dr. Kásler Miklós professzorral most többek között erről, illetve a várható fejlesztésekről, valamint egy új kísérletről beszélgetünk.
Egy olyan készülék van a négy között, amelyik Európában is kevés nagy onkológiai centrumban van, és amelyik alkalmas arra, hogy olyan rákos lokalizációkat kezeljünk, amit eddig sugárterápiás gyógyítási módszerekkel nem lehetett elérni. Az intézet további fejlesztései arra irányulnak, hogy a diagnosztikát pontosítsuk és felgyorsítsuk, ugyanis a rákos megbetegedésekre az a jellemző, hogy a várakozási idő alatt a tumor nő, és esetleg pont ez az az időintervallum, amikor áttétek alakulhatnak ki a környező nyirokcsomókba, vagy pedig távoli szervekben, és ez jelenti a daganat progressziójának azt a stádiumát, amikor rendkívüli erőfeszítésekkel, rendkívüli finanszírozás igényekkel egyre rosszabb eredményeket lehet elérni. És még egy nagyon lényeges dolog, hogy az utolsó években kialakult Európa egyik legkorszerűbb onkológiai struktúrája, és ezt informatikai módszerekkel az egész magyar onkológiai hálózatot szeretnénk összekötni. Ennek a központját tervezzük ebbe az új épületünkbe, amelyik a közeli évek megvalósítási lehetőségét hordozza magába, ennek a pénzügyi háttere biztosított, és ott még el tudnánk helyezni az úgynevezett PET-MR-t, amely a diagnosztikának ugyancsak a létező legkorszerűbb formája. Jelen pillanatban épp a kísérleti fázis végén van, és a klinikai gyakorlatban most kezd világszerte elterjedni, ami nem csak a betegellátásban, hanem a kutatásokban, a tudományos világban is új entitást, új lehetőségeket jelent.
Ugye ehhez kéne rávenni az embereket arra, hogy menjenek el rákszűrésre. Én nekem, hát most majdnem azt mondtam, hogy tetszett ez a mondat, de hát nem tetszett, mert bárne kellett volna ezt mondania, amikor múlt héten péntek este az egyik televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy nem dicsérné meg a magyar nemzetet, mert hogy arról beszéltek, ugye, hogy nem nagyon járunk rákszűrésre, és nem vesszük észre időben a daganatot, pedig ha a daganatokat időben észrevennénk, akkor a rákot meg lehet gyógyítani, tehát a rák nem egyenlő a halállal, és itt elég jó számokat is mondott, hogy talán minden 26-dik, tehát 26% az, aki csak meghal Magyarországon, és hogy ez az európai átlag. Tehát, hogy én ebből azt a következtetést vontam le, hogy ha járnánk rákszűrésre, akkor még ez a 26% is csökkenthető lenne, ugye, és még kevesebben mennének el rákban.
Ezt a mondatot a nagyon nagy féltéssel és aggodalommal mondtam,
igen,
mert arról szeretném meggyőzni az embereket és számokkal is alátámasztani, hogy a daganatos megbetegedések egyharmadát meg lehet előzni. A kialakult daganatoknak azt a százalékát, amelyiket korai stádiumban szűrésekkel, a korai diagnosztika eszközeivel a rák kifejlődésének kezdeti periódusában tudjuk diagnosztizálni, rendkívül jó eredménnyel lehet egyszer és mindenkorra véglegesen meggyógyítani. Tehát Magyarországon jelen pillanatban a kialakult összes daganatnak több mint a felét egyszer és mindenkorra meg lehetne gyógyítani. Ha a rák szűrésen, például az emlőrák szűrésen nem 40% körül lenne a részvételi arány, hanem 70-80% között legalább, akkor nyilvánvalóan, hogy a rákos halálozást Magyarországon radikálisan lehetne csökkenteni.
Igen.
De ugyanez vonatkozik a méhnyakrák szűrésre, és a most induló vastag végbélrák szűrésre is. Tehát messze nem arról van szó, hogy a rák egyenlő a halállal, hanem inkább arról van szó, hogy a magyar emberek, vagy ahogy fogalmaztam, a magyar ember a saját életének az értékével nincsen egészen tisztában, vagy ha tisztában is van, nem tesz megérte annyit, amennyit megérne saját maga számára, a családja és a nemzete számára.
Jól tudom, hogy ezeket egyszerű laborvizsgálattal ki lehet mutatni? Megmondom, hogy miért kérdezem, mert a prosztatarák például, ami egy példa előttem, amitől nagyon sokan félnek, mert ugye hát kinek van kedve megvizsgáltatni már, bocsánat, a olyan helyen, ahol ugye hát, hogy mondjam, az intim helyeken a testét, és aztán engem fölvilágosítottak egyszer arról, hogy hát nem feltétlenül kell az intim test tájékát az embernek mindjárt rögtön megnézetni, mert például a prosztata rák az vérből kiszűrhető, vagy legalábbis a gyanúja, tehát egyáltalán nem kell félni ettől a dologtól, mert hogy az emberek szerintem ettől félnek. Ön hogy látja, mint orvos?
Nagyon nehéz a bevett kifejezéseken változtatni, megszokás nagy úr. Három olyan szerv van, ahol népességszintű szűréseket lehet végezni. Ez az emlő, a méhnyak és a vastag végbélrákok, ami azt jelenti, hogy a társadalom veszélyeztetett rétegeit, akár több millió embert vastag végbélrák esetén, ez jelenthet 1,2 millió embert is, tünet- és panaszmentes állapotban megvizsgáljanak. Az összes többi szerv esetében korai diagnosztikáról beszél a szaknyelv, és nem keveri össze a szűréssel, mert a szűrésnek nagyon szigorú definíciója van, és a módszernek is, és egyéb körülményeknek, finanszírozásnak, szervezésnek, a visszahívás módszereinek együtt kell lennie ahhoz, hogy szűrésről beszéljünk. De kétségkívül így van, például a prosztatarák diagnózisában, korai diagnózisában egyetlen egy laborvizsgálat felhívhatja a figyelmet arra, hogy a prosztata tömege megnagyobbodott, és ennek bizonyos százalékában a megnagyobbodást rák okozza. Tehát ha az a bizonyos laborparaméter, az úgynevezett tumormarker, PSA, vagy a PSA, szabad PSA arány, tehát ha ez megváltozik, ez a gyanúját veti fel a daganatnak, és utána következik a diagnosztika, amikor szövettani mintát kell venni, hogy kizárjuk, vagy megerősítsük a daganatot. De hogy mennyire hatásos a korai diagnosztika, illetve a szűrés, egy kezdeti stádiumban lévő gégerák esetében a gyógyítási arány az 95-96%, akár besugárzom, akár hagyományos módon operálom, akár lézerrel operálom, de hogyha előre haladott stádiumba kerül és áttéteket ad, akár csak a nyakra, nem beszélek a távoli áttétekről, akkor a gyógyítási arány már csak 20-25%.
Igen.
Tehát
igen,
mindenkinek elemi érdeke az, hogy próbáljon törekedni arra, hogy éljen az adott lehetőségekkel, ingyenes, bérmentes, fájdalommentes vagy minimális kellemetlenséggel járó vizsgálatokról van szó. Mindenki értékelje a saját életét annyira, hogy legalább ennyit tegyen meg érte.
Végezetül beszéljünk az egérkísérletekről, mert ez is egy szenzációs hír volt, és nagyon fölkaptam én is erre a fejemet, hogy ugye Amerikában egy hitelesnek tartott orvoscsoport egereken végzett kísérleteket, daganatokba fecskendeztek anyagokat, amelyek hatására a daganatok eltűntek, és az áttétre is hatással van. Magyarországon világon mikor várható, vagy egyáltalán a világon, hogy embereknél is alkalmazhatóvá váljon ez a dolog?
A cikk most egészen kivételesen nagyon pontos volt, és kifejezte az eseményeknek, a történéseknek a lényegét. Tehát fehéren-feketén arról van szó, hogy a nagyon bonyolult immunrendszer mind fontos komponens, aminek az lett az eredménye, hogy a megerősödött immunrendszer az egerekbe fecskendezett és megnövekedett esetleg áttéteket adott tumorsejteket elpusztította, elsődleges tumort is és az áttéteket is. Tehát azt lehet biztosan kijelenteni, hogyha az egerekbe kialakul rákos megbetegedés, akkor ezzel a kombinációval meg lehet gyógyítani. Ez nem jelenti azt, hogy a patkányokban vagy a többi emlős állatban ugyanez a gyógyítási módszer eredményes.
Igen, most az az eszembe, hogy nem, talán ugye erről nem beszéltek, nem, igen, hogy a génállománytól is függhet, nem?
Nem jelenti azt, hogy az emberen is hatékony. Igen. Minden esetre, mivel rendkívül eredményes volt egérmodellbe, és ezt leírja a cikk, elkezdik a kísérletes vizsgálatokat embereken is, amit prospektív randomizálódon nagyszámú betegen végeznek el, és valószínű az, vagy valószínűsíthető az, hogy ott is valamilyen eredményt fognak találni. Ezután válik gyógyszerre megadott szervek daganatainak a gyógykezelésében. Nem tudjuk ennek az eredményét, ez több évet vesz igénybe, és annyit mondanék, hogy a rákos kutatási irányok száma legalábbis több száz, minden ünnem hallunk kedvező kezdeti eredményekről, és nagyon bízunk benne, hogy ebből majd gyógyszer lesz.
Értem, jól értem, hogy a génállománytól is függ, tehát nyilván, hogy ami az egér génállományában hatásos, az nem biztos, hogy az ember génállományában az lehet. Tehát akkor itt azért genetikai vizsgálatok is lesznek, nem? Embereknél.
Hát nagyon sokféle vizsgálatnak kell együtt tennie.
Igen?
Járvány. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem lehet a különböző élőlények immunrendszerét, a tumorral szembeni ellenállását, a tumor fejlődésének az ütemét, áttétképző hajlamát összehasonlítani.
Értem, értem. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy ezt elmondta nekünk, és hát akkor kívánok professzor úrnak és munkatársainak további eredményes munkát, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Szép napot kívánok, viszont hallásra.
What do they know? Put your hands around. A műsorunk együttműködő partnerei
Costa Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
Önök az Esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postamester Bratkóné Földesi Ágota.
A Hobby Rádió műsorának egyes elemeit tettük hallgathatóvá itt a T-Rádióban. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiót.